Én életemnek ura és uralkodója. A restség, kíváncsiság, hatalomvágy és hanyagság szellemét ne add én nékem, hanem a mértékletesség, alázatosság, türelem és szeretet szellemét ajándékoz nékem a te szolgádnak. Igen, Uram, Királyom, add meg, hogy megláthassam saját vétkezéseimet, és ne ítéljen meg az én testvéremet, mert áldott vagy mindörökkön örökké. Amen.
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Bizánci Forrás Magyar Ortodox műsorban. Mai vendégünk Sípos Barnabás atya, a debreceni Szent Háromság templom parókusa, akivel az ortodox nagybőjt különleges imádságairól fogunk beszélgetni, mégpedig a nagybőjti szolgálatok mindegyikén elhangzó és az előbb elmondott szíriai Szent Efrém imájáról. A türelemről.
A türelem az alázathoz hasonlóan isteni erény. Isten hosszantűrő az emberiség, vagyis mindannyiunk iránt. Mi mindannyian, akár többször is megbántjuk Istent tettekkel, gondolatokkal, érzésekkel, bűnös élettel. Ha Istennel való kapcsolatunkban minden bűnre büntetés lenne a válasz, akkor természetesen nagyon súlyos büntetést érdemelnénk. Isten törvénye azonban a szeretet és a hosszantűrés törvénye. Az Úr elviseli bűneinket és erőtlenségünket. Nem tudjuk, miért tűri el mindezt. Néha éppen az emberek kérdezik, miért engedi meg az Úr a rosszat? Miért tűri el, hogy egyesek gonoszságot kövessenek el, és miért nem távolítja el őket életutunkból? Mindannyian feltehetjük ezt a kérdést önmagunkkal kapcsolatban. Miért méltat kegyelmére az Úr? Annak ellenére, hogy annyit vétkezünk, hogy nem akarunk megváltozni, és vonakodunk teljesíteni Isten parancsolatait. Annak ellenére, hogy egész életmódunk ellentmond annak, amit az evangélium és Krisztus tanít. Az Úr hosszantűrő és nagy irgalmú. Megbocsátja bűneinket, mert nem a mi büntetésünkre vágyik, hanem intésünkre cselekszik. Isten engedékeny irányunkban, ezért minden alkalommal új és új esélyt ad, hogy elinduljunk a változás útján. És hogy még mindig a földön élünk, az azért van, mert ő a mi bűnbánatunkban és megtérésünkben reménykedik. Ha nem lenne ez a reménye, az Úr már véget vetett volna föld életünknek. Isten türelme mérhetetlen. Annyira nagyszerű, hogy mi magunk sem vesszük észre annak mértékét és hatalmasságát. Minden alkalommal, amikor azt kérdezzük magunktól, hogy az Úr miért tűri el a rosszat, emlékeznünk kell arra, hogy a gonosz miattunk is létezik a világban. Nem vagyunk teljesen részesei a körülöttünk lévő gonoszságnak, de valamilyen szinten mindannyian közreműködői vagyunk, ami azt jelenti, hogy mindannyiunknak, akiknek jobban, akiknek kevésbé, szüksége van Isten hosszantűrésére és irgalmára. Az Úr hosszantűrő és irgalmas, de azt akarja, hogy türelmesek legyünk egymással, életünk körülményeivel és vele szemben is. Miért kell türelmesnek lennünk Istennel? Emlékezzünk, néha kérünk tőle valamit imáinkban, de nem kapjuk meg. Megesik, hogy ilyenkor az ember megkérdezi, miért imádkozom, ha annyi éve kérek Istentől valamit és nem adja meg? Lehet, hogy Isten nem hallja hangomat? Lehet, hogy az imáim nem kedvesek neki? A Szentírás sok példát mutat a türelemre, amit végül megjutalmazott Isten. A bűnbánati nagykánonban hallunk arról, hogy Jákob azon fáradozott, hogy feleségül kapja Ráhelt, akit szeretett. 7 évig dolgozott, nyáron hőséget, télen hideget tűrt el. Amikor eljött a várva várt óra, egy másik nőt adtak neki, a nővérét. Ilyenek voltak az akkori szokások. És további 7 hosszú évig küzdött Ráhelért, majd további 6 évig a hozományáért. A Biblia szerint ezek az évek egy napnak tűntek számára, mert annyira szerette őt, hogy készen állt a várakozásra. Íme egy jó példa a türelemre. Emlékezzünk a Bénára, aki 38 évig feküdt a fürdőnél. Egész életében várt és kitartott, a végső gyógyulást áhítva. Ha valakinek célja van az életben, addig nem nyugodhat meg, amíg el nem éri. Erre a célra azonban törekedni kell, nem csak az akadályokat leküzdve, hanem türelemmel áhítva. Türelemre van szükségünk önmagunkkal szemben, hiszen mindannyian szenvedünk a saját hiányosságainktól, Mindannyiunknak nehéz saját magunkkal. Akarunk még valamit, de nem sikerül. El akarunk érni valamit, de mégsem sikerül. Meglátva korlátainkat, néha bosszankodunk. Miért sikerül másoknak és nekem mégsem? Türelmesnek és higgadtnak kell lennünk. Mindannyian vágyunk arra, hogy jót és hasznosat tegyünk. De ez nem mindig sikerül, de ha mégis, akkor nem úgy, ahogy szeretnénk. Ahhoz, hogy az ember ne kerüljön konfliktusba önmagával, nagyon nagy türelemre van szükség. Türelemre van szükségünk egymáshoz is. Milyen nehéz megvárni, hogy valaki teljesítse a kérésünket. Milyen nehéz rávenni az embert, hogy azt tegye, amit mi várunk tőle. Milyen türelmetlenek és kegyetlenek vagyunk néha a másik emberrel szemben. Hiányzik belülünk a türelem, az alázat, a bölcsesség, és ennek eredményeként felháborodásunkat fele barátunkra zúdítjuk. A türelmes ember nem vár el többet a másiktól, mint amennyit saját maga tud adni, nem kényszeríti arra, hogy gyorsabban tegyen valamit, mint amennyit ő maga meg tud tenni. A türelmes ember nyugodtan és alázatosan vár, és megőrzi belső békéjét. A türelemre különösen a családi életben van szükség. Hiszen a családokban éppen a türelem, valamint az alázat hiányából kerekedik, veszekedés és születik ellenségeskedés. És ahol ellenségeskedés van, ott baj történhet. Egy család felbomolhat amiatt, hogy hiányzott a türelem. Arra vagyunk hivatva, hogy elviseljük egymás hiányosságait, felismerve, hogy nagyon nehéz, szinte lehetetlen megváltoztatni egy másik embert. Csak önmagunkon változhatunk, ha akarunk, és milyen nehezen is. Csak az Isten, vagy mi tudjuk megváltoztatni önmagunkat. Mindenkinek vannak hibái. Ezeket türelemmel és higgadtan kell kezelni, tudva, hogy nekünk is vannak hiányosságaink, remélve, hogy fele barátaink is türelmesek és elfogadók lesznek velünk szemben. Türelemre van szükség az élet nehézségeihez is. Türelmesnek kell lennünk mind az Úr által küldött betegségekkel, mind a bennünket érő bajokkal szemben. Arra vagyunk hivatva, hogy állandóan emlékezzünk. Maga az Úr borzasztó szenvedést és halált viselt el a kereszten a mi üdvösségünkért, és türelemmel kövessük őt ebben is. Legyünk türelmesek egymáshoz, türelmesek viszontagságainkban, és kérjük az Urat, ajándékozza nekünk a türelem lelkét, aminélkül nagyon nehéz a földön élni, és még nehezebb eljutni a mennyek országába.
hogy megláthassuk saját vétkeinket.
A szent 40 nap alatt minden Isten tiszteleten halljuk szíriai Szent Efrém imájában a következő szavakat. Uram, add meg, hogy megláthassam saját vétkezéseimet. Miért kell látnunk saját bűneinket? Úgy tűnik, sokkal könnyebb úgy élni, hogy közben nem veszük észre bűnbeesésünket, hiányosságainkat, mert elménk azonnal bánat, szorongás, tanástalanság, elégedetlenség forrásává válik számunkra. Az egész modern világ, az egész modern kultúra arra hív bennünket, hogy teljesen elégedettek legyünk önmagunkkal. Nem könnyebb nem észrevenni a bűneinket? Sokan így élnek. Ha gyónásra kerül a sor, nem tudnak mit mondani, mert biztosak saját büntelenségükben és igazukban. Ennek ellenére minden nagyböjti napon többször fordulunk Istenhez ezzel az imával, mert megértettük, ahhoz, hogy a mennyek országa felé vezető úton haladhassunk, hogy valóban spirituális keresztény életet élhessünk, meg kell látnunk saját vétkeinket. De a bűnök meglátása csak az út kezdete. A bűnbetegség. Vannak, akik nem vesznek tudomást a betegségekről, de ha valakit nem diagnosztizálnak megfelelően, lehetett rá orvosságot találni. Ha valaki nem maga megy el az orvoshoz, akkor a diagnózist nem állítják fel, és a kezelést sem választhatják ki. Ugyanezek a törvények érvényesülnek a lelki életben is. A lelki betegséget is kezelni kell. Ha az ember meggyőzi önmagát és a körülötte lévőket, hogy nem beteg, akkor csak egy ideig képes együtt élni ezzel a gondolattal. Éppen addig, amíg a betegség mélyen gyökeret nem ereszt a szervezetében, amíg nem kezdenek megjelenni a tünetek, amelyek korlátozzák majd az életben. Csak ezután kezd el gondolkodni a bűneiről. Az ember soha nem látja meg teljesen a bűneit, mert az Úr megkéméli őt ettől. Ahogy az egyik szent atya mondta, ha látnánk minden bűnünket, megrémülnénk a sokaságuktól és kétségbe esnénk. Ezért az Úr csak részben néhány bűnünk előtt nyitja meg szemünket. Ha viszont ezzel az imával folyamatosan Istenhez fordulunk, és rendszeresen gyónunk, akkor az Úr az önismeret útján vezet bennünket, és egyenként segít eltüntetni hiányosságainkat. Adott esetben az Úr felnyitja szemünket életünk egy-egy aspektusára, egy-egy hiányosságára, amit korábban nem vettünk észre, néha pedig másra, és így Isten fokozatosan segít megtisztulni. A nagybőjt mezején áthaladva arra hívattunk, hogy különösen a saját bűneinkre gondoljunk, és nem mások bűneire, ahogy az gyakran megtörténik azoknál, akik gyónnak, akik a paphoz jönnek és elkezdenek beszélni fele barátaik hibáiról és bűneiről. A nagybőjt segít a saját lelkünk legmélyére nézni, elrettent a sok bűnünktől, de ugyanakkor nem szabad kétségbe esni, hanem rá kell ébredni, hogy ahol betegség van, ott orvost és gyógymódot is találunk. Ahol bűn van, ott van gyógymód is. A bűnbánat és az eukarisztia az, ami meggyógyítja az embert minden bűnös fogyatékosságból, betegségből, bármilyen bajból. A nagybőjt a bűnbánat ideje. Az Úr minden évben megadja nekünk ezeket a napokat, hogy mindenek előtt magunkba nézzünk, és lelki életünkben segítségért imával forduljunk a mindenhatóhoz, hogy lássuk bűneinket, betegségeinket, bajainkat, és kérjük az Urat, hogy ő legyen az orvosunk, lelkünk és testünk gyógyítója.
hogy ne ítéljem meg testvéremet.
A nagybőjt idején szíriai Szent Efrém imájában a következő szavakkal fordulunk Istenhez. Uram, add meg, hogy megláthassam saját vétkezéseimet, és ne ítéljen meg az én testvéremet. Miért függ össze ez a két kérés? Azért, mert megítéljük testvérünket, amikor nem látjuk a saját bűneinket, és fordítva, nem látjuk a saját bűneinket, elítélve fele barátunkat. Az Úr ezt mondta erről a farizeusnak, képmutató. Vesd ki előbb a magad szeméből a gerendát, és csak azután törődj azzal, hogy kivedd a szálkát fele barátod szeméből. Nagyon könnyen észrevesszük mások bűneit, de nagyon nehezen látjuk meg a sajátunkat. Mindig igazoljuk magunkat, és úgy tűnik számunkra, hogy helyesen cselekszünk. Még ha helytelenül cselekszünk is, igyekszünk különféle kifogásokat keresni bűneinkre. De fele barátaink bűnei szemünk előtt állnak. Könnyen észrevesszük őket, akarva, akaratlanul. Farizeusnak bizonyulunk, aki eljött Isten templomába, és érdemeit sorolta fel ahelyett, hogy megbánta volna bűneit, mint a vámszedő. Könnyen ítélünk meg másokat, mert sokszor a megjelenésük és a viselkedésük alapján ítélünk. Gyakran nem tudjuk meglátni bűneik okát, mert nem tudjuk, mi késztette testvérünket arra a bizonyos tettre. Talán egyáltalán nem nagy a bűne. A körülmények, a rossz neveltetés vagy akár egy baleset áldozata is lehetett. Általában nem tudunk erről semmit. Az életnek csak a legfelszínesebb oldalát látjuk, hogyan viselkednek az emberek, és ha észrevesszük hibáikat és bűneiket, gyorsan elítéljük őket, és megbotránkozunk. Úgy ítélünk, ahogyan csak maga az Úr ítélhet, aki mindent tud az emberről azt is, hogy milyen okok késztethetik őt a bűn elkövetésére. A joggyakorlatban létezik téves igazságszolgáltatás. Megesik, hogy egy ember bűncselekményt követ el, de egy másikat ítélnek halálra vagy hosszú börtönbüntetésre. Miért történik ez? Leggyakrabban azért, mert a nyomozás során önként vagy önkéntelenül tanúskodó személyek hamis esküt tesznek. Valójában nagyon sok ilyen ártatlan elítélt ember van, és annak idején azokban az országokban, ahol létezett vagy létezik halálbüntetés, a halálra küldöttek között voltak ártatlanul elítéltek. Meghaltak úgy, hogy valaki más követte el a bűncselekményt. A börtönben lévők között pedig olyanok is vannak, akiket szintén tévedésből ítéltek el, a nyomozás rosszul járt el, a tanúk helytelen vallomást tettek. Az ilyen jellegű döntési hibák gyakoriak a mindennapi életünkben. Szerencsére mi nem tudunk senkit halálra vagy börtönbüntetésre ítélni. Képesek vagyunk azonban olyan helyzetet teremteni, amelyben az ember kitaszítottnak bűnösnek érzi magát, és bizonyítania kell az ártatlanságát. Az ilyen hibák pontosan azért következnek be, mert nem veszük észre a saját bűneinket, de nagyon élesen látjuk mások hiányosságait és bűneit, és néha azt is nekik tulajdonítjuk, amiben nem is vétkesek. Még ha nyilvánvaló a másik ember bűne, az sem ad okot arra, hogy megítéljük. A bűn betegség, ezért az ember akarat ellenére is elkövetheti. Talán meg akar szabadulni a bűntől, de nem találja önmagában ehhez az erőt. Csak az Úr tud helyes ítéletet hozni egy ilyen ember felett, de mi már előre meghoztuk azt az ítéletet, amikor fele barátunkat megítéljük. Mindez az önmagunk helyes megítélése és önkritikánk hiányosságának köszönhető. Úgy vagyunk beprogramozva, hogy mindenben igazoljuk magunkat, és mindenben elítéljünk másokat. Életünkben nagyon gyakran vannak konfliktusok, félreértések. Félreértések emberek között, sőt, akár nehéz, elhúzódó konfliktusok is. Mindig ebben a konfliktusban, ebben a félreértésben vagyunk, a másikat hibáztatjuk és nem találjuk a saját hibáinkat, az aktuális helyzetben, mert a másik hibája nyilvánvaló, a sajátunk pedig szívünk mélyén és titkaiban rejtőzik. A konfliktus helyzetben lévő emberek között néha az egyikük provokatív, mások pedig enged a provokációnak. De ki a hibás? Külső megítélés szerint a provokátor a hibás. De az is hibás, aki enged a provokációnak. Attól függően, hogy hogyan viselkedünk fel a barátunk, rossz tettére reagálva, mi magunk is megigazulunk, vagy elítéltetünk Isten szemében. Szíriai Szent Efrém az imájában fele barátunknak, testvérnek nevezi, és mégis nagyon gyakran nem vagyunk hajlandóak meglátni testvérünket a fele barátunkban, akár csak az idősebb fiú, a tékozló fiú példázatában. Nem volt hajlandó elfogadni saját testvérét. Atyához fordult a következő szavakkal, ez a te fiad, és nem azt mondta, a bátyám. Így hát gyakran ellenséges. Így hát gyakran ellenségként tekintünk testvéreinkre, akik nélkül könnyebben és szabadabban élnénk. Milyen gyakran gondoljuk, jobb lenne, ha ez az ember egyáltalán nem létezne a világon, vagy legalábbis nem lenne mellettem. De az Úr azért küld hozzánk ilyen embereket, beleértve azokat is, akik haragra, kárhoztatásra, rossz cselekedetekre, megtorló intézkedésre ösztönöz bennünket, hogy jó cselekedeteket gyakoroljunk, hogy megtanuljuk meglátni a bűneinket, és nem elítélni testvérünket. A bűn betegség, de nem csak fele barátaink, hanem a mi saját betegségünk is, ami pedig kezelést igényel. Pontosan azért, hogy megtanuljuk gyógyítani a saját betegségeinket, és nem mások betegségeit, az Úr megadta nekünk a bűnbánat szentségét, amelyben saját lelkünk mélyére nézhetünk, beismerjük elbukásunkat, és elítéljük a saját bűneinket. Az a szentség ez, amelyben mi magunk a pappal együtt felállítjuk a diagnózist, annak érdekében, hogy gyógyulást találjunk. Az Úr általában nem arra hív minket, hogy más embereket gyógyítsunk. Csak az orvosok hivatottak betegeket kezelni, és ha az egyház és a lelki világ valóságáról beszélünk, akkor az orvosok papok. Hozzájuk fordulunk, és hozzájuk fordulnak az emberek lelki gyógyulásért. Ha megkérdezik tőlünk, mik a hiányosságaim, nem látom, segíts meglátni azokat, akkor talán elmondhatjuk az embereknek, hogy mi rosszat veszünk észre bennük. De ha valaki nem kérdez, akkor ne váljunk önkéntes orvosokká, ahogyan addig se legyünk bírók, amíg senki nem tesz minket bírói székbe. Az egyetlen, akit mindannyian nagyon szigorúan megítélhetünk, az csak is önmagunk. Az egyetlen, akit mindegyikünknek diagnosztizálnia kell, saját magunk vagyunk. Csak a saját példákkal tudunk egy másik embert meggyógyítani, ha ő, látva egy betegségből, hogy egy betegségből kigyógyulunk, maga is meg akar gyógyulni. A körülöttünk lévők nem akkor kezdenek el fejlődni és jobbá válni, ha elítéljük őket a bűneikért, hanem amikor mi magunk ítéljük el saját bűneinket, és elindulunk a bűnbánat útján, kitartóan követve azt. A körülöttünk lévő emberek látják majd, hogy lelkileg meggyógyulunk, hogy a szemünk láttára átalakulunk. Ahogy a rossz példa ragályos, úgy a jó példa is emberek ezreit, sőt néha millióit inspirálhatja. Szíriai Szent Izsák emlékeztet arra, hogy voltak olyan emberek, akik nagy csodákat tettek, sokakat hitre vezettek, de ők maguk, akik önkényesen vállalták az orvos és gyógyítói feladatokat, lelki betegségben szenvedtek és nem voltak felkészülve erre a feladatra. Ezért nem az emberek üdvösségének, hanem a nagy kísértések okai lettek. E világ tengerébe vetették magukat, hogy másokat gyógyítsanak, de nem tartották szem előtt, hogy először önmagukat gyógyítsák meg. A Szentírás szava szerint, orvos, gyógyítsd meg önmagadat. Olyan orvosoknak kell lennünk, akik elsősorban saját betegségeiket gyógyítják, majd tapasztalatait és saját példájuk alapján segíteni tudnak másoknak, kigyógyulni betegségből és bűneikből. Ezt jelenti Szíriai Szent Efrém imájának utolsó sora, amelyet a nagybőjt napjaiban olvasunk. A bőjt célja, hogy a megtérés útjára állítson bennünket, megváltoztassuk belső látásmódunk perspektíváját, hogy nem mások viselkedését és bűneit szemléljük, hanem vigyázzunk lelkünkre, küzdjünk szenvedélyeinkkel és hiányosságainkkal. A Szent 40 nap egy különleges időszak, amikor az Úr arra hív bennünket, hogy teremjük meg a bűnbánat igazi gyümölcseit. Imádkozzunk az Úrhoz, adja meg, hogy meglássuk bűneinket, és ne ítéljük meg testvéreinket. Thank you. Mindenható Úrunk, aki az egész teremtést bölcsességben alkottad, aki a te kimondhatatlan gondoskodásodban és nagy jóságodban elvezettél minket ezekben a szent napokban, lelkünk és testünk megtisztulására, szenvedélyünk megfékezésére, a feltámadás reménységére, aki 40 nap múltán kőtáblákat Isten vésteire is nyújtottál át Mózes szolgádnak. Add meg nekünk is, jóságos, hogy a jó küzdelmet végigharcoljuk, a böjt útját végigjárjuk, az osztatlan hitet megőrizzük, a láthatatlan sárkányok fejét szétzúzzuk, a bűn legyőzőként mutatkozzunk meg, és kárhozatlanul jussunk el a szent feltámadás hódolására is. Mert megáldatott és megdicsőítetett a te legdrágább és fenséges neved, az atyái és fiúi és szentléleké, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen.
Hálásan köszönjük Hilárion metropolitának ezeket a mély gondolatokat, és Barnabás atyának is a fordítást. Következő adásainkban, melyet 2 hét múlva ugyanebben az időben folytatunk, folytatjuk az emlékedést szíriai Szent Efrém imájáról a metropolita tanításán keresztül. A mai műsor vendége Sipos Barnabás atya volt, a debreceni Szentháromság egyházközség parókus atya. Elköszön önöktől e műsor szerkesztője és vezetője, Varga Márta. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!
Bizánci forrás. Ismerkedés az ortodox egyház kincseivel. Varga Márta műsorát hallották.
Mária Rádió. Imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.